Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán biztonsági szolgálat műveleti egysége nagy hatótávolságú drónokkal újabb csapást mért a Gazprom Neftyehim Szavlavat nevű kőolajfeldolgozó létesítményére az oroszországi Baskírföldön 1400 kilométeres távolságot megtéve. A drónok becsapódásai következtében a gyár területén tűz ütött ki. A koronavírus járvány rávilágított, hogy az egészségügyi ellátás és az emberek életének megóvása nem összekeverhető különböző geopolitikai szempontokkal, ideológiai megközelítésekkel, között a külgazdaság és külügyminiszter New Yorkban, ahol több kísérő rendezvényen is részt vesz az ENSZ közgyűlés keretében. Szijjártó Péter emlékeztetett, nem csak nyugati, hanem keleti irányból is vettünk vakcinákat, ezek segítettek minket abban, hogy Európa leggyorsabb oltási kampányát tudtuk végrehajtani. A társvezető érintette a vízgazdálkodás kérdését is, és figyelmeztetett, hogy sajnos manapság a víz is lehet konfliktusok forrása a világban, miközben az a megoldásoknak is lehetne a forrása. Az elmúlt években 1 milliárd eurónyi kötött segélyhitelprogramot hajtottunk, illetve hajtunk végre afrikai országokban, annak érdekében, hogy olyan vízellátási rendszerekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé teszik az egészséges életet, tudatta. Bejelentette, hogy Magyarország és Új-Zéland légi közlekedési egyezményt ír alá, az Egyesült Arab Emírségekkel kapcsolatban pedig aláhúzta, hogy az ország a felelősség teljes politikájával nagyon fontos szerepet tölt be a közel-keleti helyzet kezelésében, megelőzve a még súlyosabb válságot. 5 részes sorozatban mutatják be a hamarosan induló nemzeti konzultáció kérdéseit, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára még kedden. Hídvégi Balázs ismertette is az első kérdést, amely arról szól, a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó rendszert egy magasabb adókulcsú többsávos adórendszer váltsa fel. Aztán kiderült a nemzeti konzultáció második kérdése, egyetérte ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket, ezt is a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte a kormány Facebook oldalán. Hídvégi Balázs emlékeztetett, a kormány január 1-ével megduplázza a családi adókedvezmény összegét, 2026-tól pedig a két gyermekes édesanyákra is fokozatosan kibővíti az adómentességet. A kormány cselekvési tervet fogadott el a borágazat védelme érdekében az aranyszínű sárgaság elleni védekezés kapcsán, között az agrárminiszter. Nagy István ismertetése szerint a betegség jelenlétét a 19 vármegyéből 13-ban már igazolták, különösen Zalát és a Balaton környékét érinti. Emberre nem veszélyes, a borba sem jut át, de a szőlőben rendkívüli károkat okoz. Döntés született arról is, hogy a hegybírók felhatalmazásával a fertőzött szőlőültetvényeket gyorsabban lehessen felszámolni. Több helyszínen is tüntettek a budapesti taxisok, két gyűlést jelentettek be a főváros területére, az 5. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére, a rendőrség mindkettőt előzetesen tudomásul vette. Emellett azonban több helyszínen is tartottak forgalomlassító akciót. Kis Ádám, a taxisok érdekvédelmi szervezetének elnöke szerint a főváros taxirendeleti módosítási javaslata a taxisok érdekeit nem szolgálja, és azt kívánják elérni, hogy a képviselők ezt ne fogadják el. Több taxis így a fővárosi közgyűlésen személyesen is megjelent. Bővül a következő években a magyar és az azerbajdzsáni egyetemek együttműködése, mondta az MTI-nek Hankó Balázs. Közös kulturális programok megvalósítására is készül a két ország, tudatta a kulturális és innovációs miniszter, aki Bakuban folytatott megbeszéléseket Azerbajdzsán oktatási és kulturális tárcavezetőjével. Már 387 intézmény vesz részt az országos iskolakert fejlesztési programban, közölte a környezetügyért felelős államtitkár. Idén is 25 óvoda és 25 iskola fejlesztése fejeződött be az országos programban, mondta Rajsz Anikó, aki szerint kiemelten fontos a környezeti nevelés. Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs a szállás.hu foglalási adatai szerint, a vendégek többsége pedig 2 éjszakás pihenést tervez. A szállásfoglaló portál elemzése szerint régiós összesítésben Észak-Magyarország áll az élen ősszel, minden 5. belföldi foglalás a térségbe szól. Észak-Olaszországban több folyó kilépett a medréből a heves esőzések nyomán, több településen térdig érő víz árasztott el az utcákat. A régióban földcsuszamlások is előfordultak, több vasútvonalon megszakadt a közlekedés, és a mentőszolgálatok helikoptereket vetettek be a bajba jutottak kimentésére. Végül az időjárásról. Felhős lesz az ég a folytatásban, előbb több felé, aztán napközben már csak keleten, észak-keleten hullik nagyobb eséllyel csapadék. Sok felé lesz élénk, olykor erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 10 és 15, napközben aztán 15 és 20 fok között alakul. Őszies időnk lesz, de ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekre is el kellene búcsúznunk a vénasszonyok nyarától. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise Nagyszombatról. Krisztus a mindennapos szenvedés poklába is elhozza nekünk a fényt. 14. Leó az újságíróknak Castel Gandolfóban. Palesztina elismerése segít, de a párbeszéd megszakadt. A pápa a párbeszéd és a harmónia előmozdítására buzdítja a Rómában élő indonézeket. Ábrahám ősi földjének keresztényeihez indulok nunciusként, mint Krisztus hírnöke, interjú Wachowski érsekkel.
Leó pápa katekézise Nagyszombatról. Krisztus a mindennapos szenvedés poklába is elhozza nekünk a fényt. Szeptember 24-én szerdán délelőtt a pápa folytatta katekézisét Nagyszombatról, ezúttal arra mutatva rá, hogy Krisztus a legmélyebb sötétségbe is eljut hozzánk. A fájdalom, a magány, a bűn, az Istentől és a többi embertől való elszakadás pillanataiban. Fölemel, visszahoz a fényre, új életet ad nekünk. Nem ítélkezik, hanem kézen fog. Tanúskodik Isten gyöngét szeretetéről és irgalmasságáról. Az ősziesen borult időben, majd szemerkélő esőben, a Szent Péter téren mintegy 35 ezer zarándok gyűlt össze, hogy meghallgassa Leó pápa tanítását, részesüljön áldásából. Az audiencia elején negyed órán át járt körbe a Szentatya pápa mobilján az őt éjjelző hívek sorai között. Számos kisgyermeket fölemeltek hozzá, ő pedig megpuszilta, megáldotta őket. Katekézisében folytatta a múlt héten megkezdett gondolatokat Nagyszombat misztériumáról.
Il giorno del mistero pasquale in cui tutto sembra immobile e silenzioso, mentre in realtà si compie un'invisibile azione di salvezza.
A húsvéti misztérium e napján minden mozdulatlannak és csöndesnek tűnik, mialatt azonban az üdvösség láthatatlan működése megy végbe. Krisztus leszáll a pokol birodalmába, hogy elvigye a feltámadás hírét mindazoknak, akik a halál sötétjében és árnyékában vannak. Ez az esemény, amelyet a liturgia és a hagyomány átörökített nekünk, Istennek az emberiség iránti szeretetéről való legmélyebb és legradikálisabb gesztusát jeleníti meg. Nem elég kimondani vagy hinni, hogy Jézus értünk halt meg. Föl kell ismernünk azt is, hogy szeretetének hűsége ott akart ránk találni, ahol mi magunk elvesztünk, ahová csak a fény ereje jut el, amely képes áthatolni a sötétség birodalmán. Ezzel kapcsolatban Leó pápa emlékeztetett, hogy a pokol bibliai felfogásban nem csupán egy hely, mint inkább egy létállapot. Az az állapot, amikor meggyengül az élet, amikor a fájdalom, a magány, a bűn, az Istentől és a többi embertől való elszakadás uralkodik. Krisztus elér minket ebben a szakadékban is, áthatul a sötétség birodalmának kapuján. Belép úgymond magának a halálnak a házába, hogy kiürítse azt, hogy kiszabadítsa annak lakóit, egyesével kézen fogva őket. Ez annak az Istennek az alázatossága, aki nem torpan meg bűnünk láttán, aki nem ijed meg az ember végső visszautasítása előtt. Péter apostol első levelében azt mondja, hogy Jézus, aki a lélek szerint életre kelt, elment, hogy a börtönben lévő lelkeknek is hirdesse az üdvösséget. Ez az egyik legmeghatóbb kép, amelyet nem a kanonizált evangéliumok dolgoztak ki, hanem egy apokrif szöveg, amelyet Nikodémus evangéliumának hívnak. Ez a hagyomány úgy tartja, hogy Isten fia belépett a legnagyobb sötétségbe, hogy elérje legutolsó testvéreit is, és oda is elvigye világosságát. Ebben a gesztusban megtaláljuk a húsvéti örömhír minden erejét és gyöngétségét. Sohasem a halálé az utolsó szó.
Questa discesa di Cristo non riguarda solo il passato, ma tocca la vita di ciascuno di noi.
14. Leó pápa rámutatott, hogy Krisztusnak ez az alászállása nem csupán a múltra vonatkozik, hanem valamennyiünk életét érinti. A pokol nem csak a halottak állapota, hanem azoké is, akik a halált, a rossz és a bűn miatt élik meg. Ez a magány, a szégyen, az elhagyatottság, a küszködés mindennapos pokla. Krisztus belép az összes ilyen sötét valóságba, hogy tanúskodjon nekünk az Atya szeretetéről. Nem azért, hogy ítélkezzen, hanem hogy megszabadítson. Nem azért, hogy hibáztasson, hanem hogy üdvözítsen. Feltűnés nélkül teszi ezt, Lábújhegyen, mint aki egy kórházi terembe lép be, hogy vigaszt és segítséget hozzon. Leó pápa katekézisében az egyházatyák tanítására emlékeztetett, akik ezt gyönyörűen úgy írták le, mint találkozást Krisztus és Ádám között. Ez a találkozás jelképez minden lehetséges találkozást Isten és az ember között. Az Úr leszáll oda, ahol az ember félelmében elrejtőzött. Nevén szólítja, kézen fogja, fölemeli, visszahozza a fényre. Ezt teljes hatalmában teszi, de egyben végtelenül gyöngéden, mint az apa gyermekével, aki attól fél, hogy már nem szeretik. A feltámadás keleti ikon ábrázolásában Krisztus úgy jelenik meg, hogy áttöri a pokol kapuját, kitárja karját, megragadja Ádám és Éva csuklóját. Nem csak önmagát menti meg, nem egyedül tér vissza az életbe, hanem magával hozza az egész emberiséget. Ez a feltámadott valódi dicsősége, jelentette ki a pápa. A szeretet hatalma, annak az Istennek a szolidaritása, aki nem nélkülünk, hanem csak velünk együtt akar megmenekülni. Azé az Istené, aki csak úgy támad föl, hogy átöleli minden nyomorúságunkat, és egy új életre kelt minket. Nagyszombat tehát, a mai katekézis témája, az a nap, amelyen az ég még mélyebben meglátogatja a földet. Olyan időszak, amikor az emberi történelem minden sarkát megérinti húsvét világossága. És ha Krisztus képes volt odáig leszállni, akkor senki nem maradhat kizárva megváltásából. Még a mi éjszakáink sem, a legősibb bűneink sem, elszakadt kötelékeink sem. Nem létezhet olyannyira tönkretett múlt, olyan bűnös történet, amelyet ne tudna megérinteni az irgalmasság. Kedves testvérek, fordult a zarándokokhoz a Szentatya. Isten számára az alászállás nem kudarc, hanem szeretete beteljesítése. Nem bukás, hanem az az út, amelyen keresztül megmutatja, hogy az ő szeretete számára egyetlen hely sincs túl messze, egyetlen szív sem lehet túl zárt, egyetlen sír sem lehet túlságosan lepecsételve. Ez megvigasztal, támogat minket. És ha olykor úgy tűnik, hogy elértük a mélypontot, ne feledjük, ez az a hely, ahonnan Isten képes egy új teremtést kezdeni.
Una creazione fatta di persone rialzate, di cuori perdonati, di lacrime asciugate.
Egy olyan teremtést, amelyet fölemelt emberek, megbocsátott szívek, felszárított könnyek alkotnak. Nagy szombat az a csöndes ölelés, amellyel Krisztus bemutatja a teremtést az Atyának, hogy elhelyezze azt üdvösség tervében. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Leó pápa az újságíróknak Castel Gandolfóban. Palesztina elismerése segít, de a párbeszéd megszakadt. Kedden este, mielőtt elhagyta Castel Gandolfót, hogy visszatérjen a Vatikánba, újságírók kérdéseire válaszolva, 14. Leó kijelentette, hogy a Szentszék már évek óta elismerte a kétállami megoldást, és hogy meg kell találnunk a módját, hogy minden népet tiszteletben tartsunk. Európában vannak, akik eszkalációra törekszenek, és ez egyre veszélyesebb, mondta a pápa, aki ragaszkodott a fegyverletétel szükségességéhez. Este 9 óra körül lépte át 14. Leó a Castel Gandolfói Villa Barberini kapuját, ahová hétfőn érkezett, és mielőtt elindult volna a Vatikánba, megállt, hogy beszéljen az újságírókkal, akik délután óta várták. A pápa nem riadt vissza az újságírók kérdéseitől, és amikor a palesztin ügyről kérdezték, kijelentette. A Szentszék már évek óta elismerte a kétállami megoldást. Meg kell találnunk a módját, hogy minden népet tiszteletben tartsunk. A palesztin állam elismerése segíthetne, de jelenleg a másik oldalon nincs igazán hajlandóság a meghallgatásra, így a párbeszéd jelenleg megszakadt. Gázával kapcsolatban Leó pápa arról számolt be, hogy kedden délután felvette a kapcsolatot a Szent Család plébániával. Hála Istennek jól vannak a plébánián, de a támadások egy kicsit közelebb vannak. Európával és Oroszország behatolásaival kapcsolatban Leó pápa rámutatott, hogy valaki eszkalációra törekszik, ez egyre veszélyesebb. Ezután hangsúlyozta a fegyverletétel szükségességét, a katonai előrenyomulás megállítását és a párbeszédhez való közelebb kerülést, hozzátéve, hogyha Európa valóban egységes lenne, sokat érhetne el. Az újrafegyverkezéssel kapcsolatban a pápa elismerte, hogy ezek politikai kérdések, amelyek szintén Európán kívüli nyomás miatt vannak, és amelyekről jobb nem nyilatkozni. Végül a Szentszék diplomáciai fellépésével kapcsolatban a pápa kifejtette. Folyamatosan beszélünk a nagykövetekkel, az államfőkkel is, amikor jönnek, megoldást keresünk. Néhányukkal megbeszélésekre került sor, összegezte a pápa. A pápa a párbeszéd és a harmónia előmozdítására buzdítja a Rómában élő indonézeket. 14. Leó pápa hétfőn audiencián fogadta a Rómában élő indonéz katolikusokat, Ferenc pápa apostoli útjának első évfordulója, valamint a Szentszék és Indonézia közötti diplomáciai kapcsolatok 75. évfordulója alkalmából. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a Szentszék a dél-kelet-ázsiai nemzettel függetlensége óta együtt jár. Ezek a kapcsolatok a tiszteletre, a párbeszédre, valamint a béke és a harmónia iránti közös elkötelezettségre épülnek. Leó pápa Ferenc pápa indonéziai apostoli útjára, mint különleges látogatásra emlékeztetett, amely elmélyítette ezt a bátorságot. A vallásközi párbeszéd kiemelt szerepet kapott az elhunyt pápa útja során, különösen az Isztiklál mecsetben tett látogatása alkalmával, ahol közös nyilatkozatot írt alá a főimámmal az egység előmozdításáról az emberiség javára. Ez a találkozó önmagában is a hit és az egység jó gyümölcseinek jele, mondta Leó pápa. Még otthonotoktól távol is megőrzitek élénk hagyományaitokat, és törődtök egymással. Indonéziát a világ legnépesebb muszlim közösségű nemzetének tartják, a katolikusok pedig a lakosság körülbelül 3%-át teszik ki. A pápa kiemelte az indonéz keresztények és nem keresztények közötti erős kötelékeket, amelyek szerinte megtestesítik a nemzet mottóját, egység a sokszínűségben. Ahogy Ferenc pápa Jakartában mondta, Indonézia népei egyesítő szövetet alkotnak, amikor a közjó keresése köti össze őket, sőt, a harmónia fenntartása a sokszínűség közepette olyan, mint egy finom, mindenkire bízott kézműves munka. Leó pápa nagyra értékelte a külföldön élő indonéz katolikusok azon vágyát, hogy szolidaritást tanúsítsanak az új migránsok befogadásával, miközben megosztják kultúrájukat a helyi közösségekkel, mondván, hogy ők a találkozás kultúrájának példáját kínálják fel. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek a szeretett közösség profétái egy olyan világban, amely oly gyakran törekszik a megosztásra és a provokációra, fogalmazott Leó pápa. A párbeszéd útja, a barátság útja kihívásokkal teni lehet, de a béke értékes gyümölcsét eredményezi. Végezetül 14. Leó pápa arra kérte a Rómában élő indonézeket, hogy legyenek hűséges katolikusok és büszke indonézek, akik az evangéliumnak és a társadalmi harmónia építésének szentelik magukat. A boldogságos Szűz Máriára, az egyház anyjára bízta őket, és imádkozott, hogy továbbra is legyenek hídépítők a népek, a kultúrák és a vallások között.
Ábrahám ősi földjének keresztényeihez indulok, nunciusként, mint Krisztus hírnöke. Interjú Vachowski érsekkel. 14. Leó pápa szeptember 18-án Irak apostoli nunciusává és egyidejűleg címzetes érseké nevezte ki Miroslav Stanislav Vachowski prelátust, aki 2019 óta a Szentszék államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes titkára volt, Paul Richard Gallagher érsek titkár közvetlen munkatársaként. Vachowski prelátus 1970. május 8-án született a lengyelországi Pis községben. A római Lateráni Egyetemen szerzett kánonjogi diplomát. 1996-ban szentelték pappá, 2004. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, majd Szenegál apostoli nunciatúráján, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség melletti állandó képviseleten, az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezetnél, az EBSZ-nél, az ENSZ bécsi irodájának szakintézményeiben, majd a lengyelországi apostoli nunciatúrán dolgozott, végül pedig 2019-től az államtitkárságon. Anyanyelvén túl beszél olaszul, franciául, angolul, spanyolul és oroszul. A Vatikáni Rádiónak adott interjújában Vachowski érsek kiemelte: kinevezésemet Isten irgalma és bizalma megnyilvánulásaként kezelem, amelyet nem érdemlek meg. Valamilyen titokzatos okból a Jóisten egy lengyel fiút a mazori tavak környékéről papnak hívott, bár ő nem volt különösebben tehetséges. Ez a mély alkalmatlanság érzete azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy bízzon az Isten kegyelmében, semmint saját korlátozott képességeiben. Segített neki Pál apostol tanítása: elég neked az én kegyelmem. Ma az Úr ismét hív, és én újból Isten kegyelmére hagyatkozom. Irakba szóló új küldetése kapcsán megjegyezte: nagyon örülök, hogy oda küldenek, ahonnan Ábrahám származott, aki három vallás hitének közös atya, aki az Úristen barátja. Egy ősi egyházba küldenek, amely az evangélium apostoli igehirdetésére épül. Felidézte, hogy tizenévesként a bérmála szentsége vételekor a Tamás nevet választotta, aki éppen ennek az ábrahámi földnek lett az apostola. Az iraki egyház helyzetét így látja: Egy olyan egyház, amely nem csak akkor őrizte meg a hitet, amikor virágzott, hanem akkor is, amikor mártírok egyházává lett és üldöztetés szenvedett. Az országban élő keresztények számának drámai csökkenése ellenére fontos szerepüket a hatóságok és az iraki társadalom is nagyra értékeli, mert egyensúlyozó szerepet játszanak a viták és súlyos konfliktusok sújtotta ország stabilitásában. Nunciusként betöltött szerepéről vallja, hogy az nem csak diplomáciai feladat, hanem mindenek előtt lelki küldetést is jelent, hiszen minden apostoli nuncius a Szentatya képviselője, akinek szolgálata a helyi egyházak és Róma közötti közösség elmélyítését szolgálja. Ebben feltétlen fontos szerepet játszik az imádság, amelyben Isten kegyelmét kérő, kísérje őt mindig, hogy eszköz lehessen az ő kezében.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvasd fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjunk nyújtani a kezünket a másik felé, elő szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett, És így van, ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat.
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta, és hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet, hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, hogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy ott senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szeretben a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta, itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanaz a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észszerű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában így nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk? Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad, akár egy életre is. Viszont, mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy még megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen, hagynunk kell
begyújulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk, elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, már letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kér tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánat kérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kis jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül. Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunnyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen egy szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor Ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor, és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátni neki, és elé állni, hogy fiai, megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra előtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szent életű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozló fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad minnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így in bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátod nyolc felénk, taníts minket is megbocsátani. Mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek. Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó Úrunk és Atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kazuo Ishiguro Csellisták című írásának második részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban könyveket mutatunk be, melyek hivatáshoz, Istenhez vezető utakat tárnak elénk. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Telegdi Csanád egri püspökről folytatjuk a beszélgetést Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Uram, akaratodat csak az ismerheti meg, akinek bölcsességet és kegyelmet adsz a mennyből. Így tudja meg a földi ember, milyen úton járjon, hogy kedves legyen előtted. A bölcsesség által találnak lelki gyógyulást, akik kezdettől fogva kedvesek voltak előtted. Olvasom a bölcsesség könyvében. Minden olyan kísérlettel szemben, amely arra törekszik, hogy Jézus Krisztus evangéliumát engedékenyebbé, testhez állóbbá, könnyebben elfogadhatóvá tegye, Szent Pál örökérvényű kijelentést tesz, nincs más evangélium. Amit nem én terveztem el, az Isten terve volt. Minél többször fordul elő velem ilyesmi, annál erősebben hiszem, hogy Isten oldaláról nézve nincsenek véletlenek, hogy egész életem a legapróbb részletekig Isten gondviselésének jegyében zajlik, és Isten szemében tökéletes értelmi egységet képez. Ilyenkor elkezdek örülni az isteni dicsőség fényének, amelyben én is meglátom ezt az értelmi egységet. Nem azt tartja igazában kezében életét, aki mindenáron maga akarja irányítani egész sorsát, vagy aki magának mindent meg akar szerezni. Akkor az enyém az életem, ha a te akaratodat keresem benne, Uram. Tervezni csak az örökké valóság távlatában érdemes. Szentlélek Isten, add nekünk az első keresztények dinamikáját, szentjeid lángját, apostolaid tüzét. Add nekünk a szentség szomját, a tökéletességre való törekvés akaratát, az Isten országáért való lelkesedést, odaadást és elvárásának őszinte örömét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amennyi.